Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéjét Lukács evangéliumánál szeretném most felnyitni, és onnan olvasni Isten üzenetét. Lukács evangélium a 4. fejezetében találunk Jézusról, Jézus életéről egy különös feljegyzést. És ezt a kinyilatkoztatást szeretném most alapigénk gondolataképpen elmélkedésünk alapjaként használni. Lukács evangélium a 4. fejezetének 14. versétől a 16. versig terjedő szakaszt szeretném olvasni. Így hangzik Isten igéje. Jézus pedig megtért a lélek erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenektől, és ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombaton a zsinagógába, és felállt olvasni. Idáig az ige. Ebben az igében azt olvashatjuk Jézusról, hogy szombaton szokása szerint a zsinagógába ment. Ez az igei kijelentés három nagyon fontos dolgot mond el és tesz hangsúlyossá Jézussal kapcsolatban. Azt állítja középpontba, hogy ez a három dolog szokása volt Jézusnak. Ez jellemezte az életgyakorlatát. Amit pedig szokásból teszünk, azt általában folyamatosan és állandóan gyakoroljuk, hiszen ez a szokásunk. Mivel nekünk Jézus a példaképünk és a mesterünk, ezért nagyon fontos ismernünk azt, hogy mit tett Jézus szokásból. Hogyan élte a példamutató életét, amit nekem meg kell tanulni tőle? Bár Jézus sok mindent gyakorolt szokásból, itt azonban csak három dolgot emel ki Isten igéje, az evangélium. Lukács mindenek előtt azt mondja el, hogy szokása volt a szombati istentiszteleteken rendszeresen ott lenni. Részt vett azokon, ezért ment a zsinagógába, noha ő máshol is megtarthatta volna az Isten tiszteletet, hiszen ahol ő ott van, ott az Isten, és ő bárhol tarthatta volna, mégis ez volt a szokása, hogy Isten tiszteletre elment. Jézusról azt is tudjuk, hogy rendszeres imádkozó volt, így töltekezett fel az atyától származó erővel, hogy tudja végezni az emberek között a tanító, gyógyító szolgálatát. Az ige ismeretéből, ahogy tanított, abból pedig arra lehet következtetni, hogy szokása volt az ige tanulmányozás, hiszen Jézus fejből idézte a Biblia verseket, elmondta az őt hallgató embereknek, miközben nem volt a kezébe a Biblia, a Szentírás, mégis azt mondta, hogy így van megírva, így olvassuk, és elmondta, hogy mi van megírva. Ehhez tanulmányozni kellett, rendszeresen tanulni. Szokása volt az ige tanulmányozása és tanulása. Az utóbbi kettőt, imádkozni, meg igét olvasni, úgy gondolom, hogy mindenki otthon is tud. Mégis eljövünk az imaházba, Jézushoz hasonlóan, mert van valami, amit otthon nem gyakorolhatunk. Bár Lukács nem tesz említést róla az előbbi felsorolásban, de egy másik bibliai beszámolóból tudhatjuk, hogy Jézus arra is tanította a tanítványait, hogy miként ápolják egymással való közösségüket. Ezért, mivel ők Jézustól ezt tanulták, ezt vitték tovább, és figyeljétek meg, hogy az apostoli gyülekezetről szóló beszámolónak a központjában van az. Ettől vált hatékonyá, a misszió munkájuk is ettől vált átütő erejűvé, hogy ők gyakorolták a közösséget. És azt mondja a Cselekedetek könyve 2. fejezetének a feljegyzése, hogy ők naponta foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben. Ezt nem lehet otthon gyakorolni egyedül. Ez csak itt, a közösségben lehet. Most, amikor mi is itt vagyunk, Jézushoz hasonlóan, közösségben, úgymond a mi zsinagógánkban, a mi imaházunkban, akkor nekünk is ezt a jézusi mintát kell gyakorolni. Imádkozni, igét tanulni és közösséget ápolni. A zsinagógában három szempont miatt gyűltek össze rendszeresen az emberek. A zsinagóga volt az Istentől rendelt helye az emberek közötti közösségteremtésnek és a már kialakult közösség ápolásának. Ezen a helyen Isten nem csak önmagával akar közösségbe hozni, nem csak azért jövünk el ide, hogy Istennel kerüljünk közösségbe, mert ezt otthon is megtesszük. De itt úgy kerülünk közösségbe az Istennel, hogy közben egymással is közösséget alkotunk. Mert Jézus egy testé akar összeszerkeszteni bennünket. Emlékeztek Pál apostolnak arra a mondatára, amikor azt írja, a lélek által mindnyájan egy testé kereszteltetünk meg. Tehát a Szent Lélek egy testé akar összeforrasztani bennünket. És ennek a testnek a feje Krisztus, mi pedig a tagjai vagyunk részszerint. És nincs olyan, hogy történetesen a kezem úgy tagja a testnek, hogy nincs kapcsolata a fejjel. De úgy sem lehet, hogy a fejjel kapcsolata van ugyan a kéznek, de a törzs többi tagjával nincs. Ezért Isten a gyülekezet közösségében akar úgy összeszerkeszteni bennünket, hogy egymással is közösségbe kerülünk, és a fejjel Jézus Krisztussal is. A zsinagóga volt annak a helye, ahol együtt közösségben gyakorolhatták az Isten imádatot, most is ezt a funkcióját tölti be a gyülekezet. Azért jöttek össze ezen a helyen, hogy közösen tanulmányozzák az írásokat, a törvényt, a prófétákat, és az azon keresztül adott isteni kijelentéseket. Sokszor hallottam már lelkészi szolgálatom ideje alatt, azt mondta valaki, ó, hát a Bibliát azt én otthon is tudom olvasni. Persze, hogy lehet. Tanulmányozni is. Kell is. Én a hivatásomból adódóan elmondhatom, hogy nagyon sok időt töltök a Biblia tanulmányozása fölött. De mégis vágyom arra, hogy a Bibliáról közösségben tanulmányozzak, beszélgessek, mert az egészen más. És ilyen szempontból csodálatos az, amit az Adventista Egyház gyakorol, a szombatiskola. Ezért elmondhatom, testvéreim, azt, hogy amikor még aktív lelkészi szolgálatban voltam, vagyis nem voltam nyugdíjas, akkor volt olyan gyülekezetem, ahol hétköznap tartották a szombatiskola tanítóknak a gyűlést. Azért tartották hétköznap, hogy elég idő legyen a leckét jól kibeszélni végig minden részletét. És volt úgy, hogy 3 óra hosszát is együtt voltunk esetenként. Utána azon a héten egy másik gyülekezetbe kellett szolgálnom, ott viszont szombat reggel volt a tanítók gyűlése, és mivel én otthon először megtanultam a leckét, mert a tanító gyűlésen elvárták tőlem, hogy én a lelkész felkészültem menjek oda, de ha nem várták volna el, akkor is megtanultam volna, mert nagyon szeretem a szombatiskolát, és jól megtanultam, elmentem az első tanítógyűlésre. Utána elmentem szombat reggel a másik tanítógyűlésre. Ugyanazt a leckét tanultuk végig. És utána ültem be a szombatiskolai osztályba, és negyedszerre beszélgettem végig ugyanazt a leckét. És hogy miért mondom el? Azért, mert elmondhatom, testvéreim, hogy a negyedik alkalommal soha nem volt olyan, hogy én ne kaptam volna valami újat. Hiába beszéltünk 3 óra hosszát az egyik tanítógyűlésen, utána a másik tanítógyűlésen, mégis adott az Isten új gondolatokat. Vagy éppen bennem váltott ki az egyik testvérnek a hozzászólása egy olyan gondolatsort, ami anélkül nem jutott volna eszembe, ha őt nem hallom meg, hogy megszólal. Isten egymásra utalt át ez bennünket. Közösséggé akar formálni bennünket. Függő helyzetben vagyunk egymástól. Ugyanúgy, ahogy a kezem nem tud semmit csinálni, ha a lábam nem viszi el oda, ahol egy feladatot el kell végezni. És ha a szemem nem mutatná, hogy mit kell csinálni, a kezem megint nem tudná úgy elvégezni. A tagok egymásra utaltá vannak téve a testen belül. És az Isten ezt akarja. Számomra olyan megható az a bibliai történet, amikor Pál apostol a damaszkuszi úton találkozik Jézussal. És rákérdez Pál Jézusra, közvetlenül beszélgetnek egymással, és azt kérdezi Pál, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Képzeljétek el, hogy Jézus nem mondja meg Pálnak, hogy mit akar. Azt mondja, hogy menjél be Damaszkuszba, majd elküldöm hozzád az én szolgámat, és ő majd elmondja neked. Hát miért nem mondta meg Jézus közvetlenül? Hát együtt beszélgetnek. Azért, mert Jézus nem csak azt akarta, hogy Pál ővele legyen kapcsolatba, hanem azt is akarta, hogy a gyülekezet közösségével is kerüljön összeköttetésbe. Isten egymásra utaltá akarta tenni Pált és a gyülekezetet. Mert Pálnak szüksége volt a gyülekezetre, és a gyülekezetnek is szüksége volt Pálra. És így vagyunk, testvéreim, mi is egymásra utalva. És olyan csodálatos az, amikor a másik testvéremen keresztül kapok valamit. Sokszor úgy megszégyenülve állok egy-egy gondolat előtt, hát én annyit foglalkoztam azzal a bibliai szakasszal. Miért nem jutott nekem eszembe? Hogy lehet az, hogy nekem nem jutott eszembe? Mert nem adta az Isten lelke. Mert az Isten lelke a másik testvéren keresztül akart adni. Nem közvetlenül. És ez az, amit nekünk a közösségben gyakorolnunk kell, és éreznünk, megízlelni az ízét, hogy milyen jó az, amikor Isten a másikon keresztül adja az ő üzenetét és a világosságát. A szombatiskola és általában az ilyen beszélgetések tulajdonképpen ettől válnak különleges áldássá számunkra. Amikor Jézus a zsinagógába ért, akkor arra kérték, hogy olvasson Ézsaiás próféta könyvéből, egy számukra nagyon kedves fejezetből. El tudom gondolni, hogy amikor odaadták Ézsaiás könyvét, akkor nem úgy összetekerve adták oda, hanem egy bizonyos ponton szétnyitva adták oda a tekercset, mert azt akarták hallani Jézusról, hogy ebből a részből olvasson. Mert az ő fülüknek ez volt kedves. Ugye ez az Ézsaiás könyvének a 61. fejezete volt. Nagyon érdekes, hogy Jézus csak egy darabig olvasta el ezt a szakaszt. És utána becsukta a könyvet, letette, és azt mondta, most teljesedett be a ti hallásotokra ez. Testvéreim, amit én szeretnék kiemelni ebből, nem olvasunk arról a bibliai beszámolóban, hogy Jézus eleve úgy ment a zsinagógába, hogy ő számított arra, hogy na őt föl fogják kérni. Mert ha szokása volt a zsinagógába menni, akkor ezzel együtt járt az, hogy nem kérték fel mindig szolgálatra. De amikor felkérték, akkor mindig kész volt szolgálni. És neki ez is szokása volt. Hogy amikor felkérték, akkor nem kezdett el vakarózni, meg kifogásokat keresni, hogy jaj, mostan nem. Mi hogyan követjük Jézust ezen az úton? Szokásunk-e nekünk is az, ha szolgálni kell, akkor ott van a szolgálat készsége a mi szívünkben. És Isten tulajdonképpen azt várja el tőlünk, hogy ne passzív résztvevőként legyünk jelen, hogy végül majd hazamegyünk, és csak ténylegesen fogyasztók vagyunk. Hanem azt várja, szinte arra szólít fel, hogy mi is vállaljunk valamit, adjunk hozzá, hozzunk magunkkal valamit. És Isten nem nagy dolgokat vár tőlünk, általában a környezetünkben lévők sem, a közösségben lévők sem, hanem csak azt várjuk, hogy amink van, azt adjuk tovább. És esetenként én tapasztalatból tudom, elég egy kedves mosoly, egy barátságos tekintet, egy odafigyelés, valaminek az észrevétele, az együttérzés kifejezése. Kis dolgokból tevődik össze az, amit Isten vár tőlünk. Jézusról azt is elmondja az ige, hogy ő rendszeres imádkozó volt. Neki szokása volt az imádkozás, az atyával való beszélgetés. De vajon a mi életünkben milyen helyet foglal el az imádság? Meg egyáltalán hogyan szoktunk imádkozni? Mit jelent nálunk ez a gondolat, ez a szó, hogy imádság? Egy másik szóval tudnátok-e helyettesíteni ezt a szót, hogy imádság? Beszélgetés. No, akkor Hadd mondjam el, hogy szokott történni az imádkozás. Összetesszük a kezünket, letérdelünk, megállunk, valamilyen pozíciót felveszünk, és elkezdjük mondani Istennek azt, amit gondolunk. Vannak nagyon bölcsen, okosan, szépen felépített imádságok. És amikor az imádkozó kifogy a szóból, eljut a végére, már nem tud többet mondani az Istennek, akkor azt mondja, hogy Amen. Ezt kérem, Uram, úgy legyen, ahogy szerettem volna kérni. És amikor kimondja, hogy Amen, akkor vége az imádkozásnak. Akkor feláll az ima pozícióból, és megy tovább. Befejeztük az imádkozást. Ez az imádkozás? Nem. Azt mondtátok az előbb, hogy beszélgetés. Ebben, amit az előbb elmondtam, ebbe ki beszélt? Csak az egyik fél. Ez nem beszélgetés volt, ez egy egyoldalú beszéd volt. Sokszor az a probléma, ami imádságainkban, hogy nem adunk időt az Istennek, hogy ő is beszéljen hozzánk. Bizonyára ismeritek és tudjátok, hogy milyen sokszor van leírva a Bibliában ez a szó, hogy csendesedjetek el. Amivel az Isten arra szólít fel, hogy neked nem kell állandóan beszélned hozzám. Hiszen az Isten még azt is leíratta a Bibliában, hogy amikor még nyelveden sincs a szó, ő már egészen érti. Nem kell állandóan mondani, hogy mit gondolsz, mit érzel, mit kívánsz, mire van szükséged. Csendesedj el az Isten előtt. Hallgass arra, amit ő szeretne mondani. Engedd, hogy a lelked mélyén megszólítson. Gondolatokat, érzéseket adjon, amiket végigvezet benned a Szentlélek által. Én tapasztalatból tudom elmondani, testvéreim, hogy olyan környezetben tanulmányozom a Bibliát, hogy nagy csend vesz körül. Az én belső szobámban, a munka szobámban. És sokszor annyira mélyen érint az a gondolat, amit az Isten ad abba a csendességben. Annyira hatása alá kerülök, hogy nem is bírok tovább ülni, fel kell állnom, sétálni. Mert olyan mélyen áthatott az, hogy Isten így megvilágított valamit előtte. Miközben talán elmondhatom azt, hogy évtizedekkel korábban már kívülről tudtam azt a bibliai szakaszt, de csak most értettem meg, ebben a csendességben. Amikor engedtem, hogy az Isten szóljon hozzám, és az Isten beszéljen. No, visszatérnék talán ahhoz a gondolathoz, amit az előbb többször is mondtatok, hogy állandó kapcsolat, folyamatos, szüntelen imádkozzatok, ugye a Bibliának ez a kifejezése. No, ez úgy történhet, hogy én ebből a szüntelen imádkozásból csak a minimumot vállalom a magam részéről, hogy én beszélek, és a több időt szánom és adom az Istennek, hogy ő beszéljen hozzám. És ez a szüntelen imádság azt jelenti, hogy állandóan kész vagyok meghallani, ha szól. És az Istennek se kell állandóan beszélni hozzám. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik úgy szeretnek társaságban lenni, hogy állandóan beszélni. Én úgy szeretek sokszor társaságban lenni, hogy csak érzem a másiknak a közelségét, de nem feltétlenül kell, hogy beszéljünk, de ha valami olyan gondolat jön bennem, amit meg szeretnék osztani, akkor a másik kész fogadni azt, meghallgatni azt. Na, így kell az Istennel beszélni. Jézusról is azt mondja a Szentírás, hogy ő egész éjszaka átimádkozott. Nem gondolom, hogy végig beszélt, de végig össze volt kapcsolódva az Atyával. Vajon a mi életünkben milyen helyet foglal el az imádság? Mennyire mondható beszélgetésnek az imádságunk? Isten igéjében azt is olvassuk, Jézusnak szombaton volt az a szokása, hogy a zsinagógába menjen, és nem másnapon. Ezt nem azért tette, mert éppen akkor volt kedve elmenni. Jézus cselekedetei sohasem ilyen szándékból történtek. Jézus azért alakította ki ezt a szokását, Mert Isten törvénye ezt a napot különítette el a többi közül erre a célra. A 10 parancsolat negyedik pontja fogalmazza meg ezt az isteni kívánalmat részünkre. És a 10 parancsolat leírása az olyan rész a Bibliában, amit én úgy gondolom, hogy mindenkinek érdemes volna kívülről megtanulni. Amikor a katonasággal kapcsolatosan nekem a szombat miatt álláspontot kellett foglalni, a hitemet megmagyarázni, akkor a politikai tiszt, egy őrnagy azt mondta, hogy na akkor tessék elmondani a 10 parancsolatot. És tudjátok, milyen szégyenbe lettem volna, hogyha nem tudom elmondani? És ez azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen olyan rész a Bibliában, amit Isten a saját kezével írt. Ez annyira fontos, hogy Isten nem bízta rá egyetlen emberre sem a 10 parancsolat leírását. Még akkor sem, amikor Mózes összetörte a kőtáblát, akkor is azt mondta, hogy csinálj egy új kőtáblát, hozd fel, és majd megint az Isten írta rá újra a 10 parancsolat tételeit. Nem bízta rá egyetlen emberre sem. Ennyire fontos a 10 parancsolat. Ezért ezt a részt, amit Isten ennyire fontosnak tartott, ezt nekünk kívülről tudni kellene. Már csak azért is, mert ez az életünk alapszabálya. Dávid szerint a szombat az Istennel való bensőséges közösség napja kell legyen, ebből adódóan a lelki felüdülés, feltöltekezés napja is. A Zsoltárok könyve 118. fejezetében, a 24. és a 25. versében olvashatjuk ezzel kapcsolatosan Dávid szavait, tehát a 118. Zsoltár 24-25. Versében, ahol arról beszél a Dávid, hogy ez a nap az, amit az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen, ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt. Dávid mindenek előtt azt fogalmazza meg, hogy örvendjünk és vigadjunk ezen. A 118. Zsoltár 24-25. Verse. Isten dicsőíteni ugyanis nem lehet lógó orral. Nem lehet szomorkodva, búslakodva, hanem csak örvendező, boldog lélekkel. Várod-e a szombatnak a megérkezését, testvérem, vagy éppen azt várod, hogy mikor záródik már végre, mikor mondhatsz egy imát, és akkor vége a szombatnak? Ott van-e a lelkünkben az, hogy várjuk a szombat megérkezését? Mert Istennel találkozni, vele bensőségesebb közösségbe lenni, boldogság és öröm. Éppen az örömünknek a megnyilatkozása bizonyítja mindennél jobban, hogy mi szeretetből keressük az Istennel való közösséget. A szombat adta örömünk, boldogságunk kisugárzása esetenként nagyobb misszió a környezetünkben, mintha bármit mondanánk. A szombaton tanúsított örömünkből tudják meg az emberek, hogy milyen jó az Istennek szolgálni, milyen jó vele közösségben lenni. Voltam egyszer egy olyan, minek is lehet ezt nevezni, bibliakörnek nevezték, de egy felekezet közi csoport volt, ahol szinte kivétel nélkül különböző egyházak lelkészei voltak jelen. Háznál tartották, és az volt a szokás, hogy minden alkalommal valaki tartott egy előadást, egy 40-50 perces előadást, és utána ülési sorrendbe hozzá kellett szólni, elmondani a reflekciónkat, mi az észrevételünk, gondolatunk. Egy alkalommal azt mondták, hogy a következő alkalomra, Sándor, te készüljél, arról beszélj nekünk, hogy mit jelent nektek a szombat. Hogyan ünneplitek ti a szombatot, és mit jelent ez nektek? No, jól felkészültem, elmondtam, több olyan kritikus pontja volt a mondandómnak, ahol egy kicsit izgultam is, hogy vajon hogy fogadják majd. Amikor vége volt a beszédemnek, akkor egy nagy csönd volt. Először azt hittem, hogy egy olyan vihar előtti csend, mert ugye én egyedül voltam szombatünneplő, és egy idős plébános szólalt meg először. Azt mondta, ahogy így hallgattalak végig, a lelkemben egyfajta irigység támadt. Úgy szeretném, hogyha nekünk a vasárnap azt jelentené, amit nektek a szombat. Olyan csodálatos volt végighallgatni, hogy ti hogy ünneplitek a szombatot. Hogy kerültök Istennel egymással közösségbe? Milyen áldás fakad ebből? De jó volna, hogyha mi vasárnapunk ilyen lenne. Testvéreim, átéljük-e ezt? Sőt, még tovább megyek, így tudjuk-e továbbadni? Mert Isten ezt várja tőlünk. A szombat az egy olyan örömünnep legyen mindig a lelkünkben, hogy amikor számon kérnek bennünket, akkor erről tudjunk beszélni. De ehhez az kell, hogy örüljünk és vigadjunk ezen a napon. Sőt, azt mondja Dávid, hogy ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetet. Vagyis a szombat az nem csak egy olyan nap, hogy na, ez a nap is eltelt fölöttünk, hanem minden szombaton közelebb kell kerüljünk az Istenhez. Ha ez nem történik meg, akkor a szombat nem érte el a célját. Mert Isten a szombattal magával akart szorosabb közösségbe hozni bennünket. Ellen White-nak van egy pár mondatos írása ezzel kapcsolatban, hadd idézzem az ő szavait. Azt írja, Isten az ő szombatját a 6 munkanap végére helyezte, hogy az emberek megálljanak, és idejük legyen afelett elmélkedni, hogy az elmúlt héten keresztül mennyiben haladtak előre az Isten országára való előkészülődésükben. Minden szombaton számoljunk lelkünkkel, hogy felismerhessük, vajon lelki hasznot vagy kárt hozott-e nekünk az elmúlt hét. Testvéreim, minden szombat egy ilyen mérföldkő kell legyen az életünkben. Amikor azt vizsgáljuk meg, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Illetve azt, hogy az elmúlt hét az közelebb tudott vinni az Istenhez, vagy nem? Ha nem, akkor most új elhatározásokat hozhatunk az előttünk álló új hétre. Tegyünk meg mindent azért, hogy a szombatok olyan alkalmak legyenek az életünk menetrendjében, amikor közelebb kerülünk Istenhez, amikor előbbre léphetünk a lelki életünkben. Hogyan is gyakoroljuk a szombat ünneplésünket? Mi az, amit a Jóisten vár tőlünk? Isten akaratát a szombattal kapcsolatban Ézsaiás próféta fogalmazza meg a legtömörebben, de egyúttal a legsokoldalúbban is. Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 13. versében írja ezt le a Szentírás. Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 13. versében olvashatjuk a következőket. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván. Ezek Ézsaiás szavai, az Isten üzenete. Na, hogy is gyakoroljuk mi a szombatot? Amit Ézsaiás elmond ebben az igében, annak a hátterén az az isteni igény és kívánalom áll, hogy a 7. nap az az Úrnak a te Istenednek szombatja, ezért ezzel a nappal mi nem rendelkezünk szabadon. Nem csinálhatunk azt, ami nekünk tetszik. Már a bűneset előtti Édenben is volt egy Istennek ilyen elkülönített rész, amivel az ember nem rendelkezett, amire az Isten azt mondta, hogy ez az enyém, ehhez te ne nyúj. Ez a jó és a gonosz tudásának a fája volt. Így rendelkezett Isten az időnk egy részével is, hiszen a 6 munkanapon azt tehetünk, amit akarunk. Azt mondja az Úr, végezd minden dolgodat. De a 7. nap az az Úrnak a te Istenednek szombatja. És ezt a napot, ezt az időt, ezt az Istennek kell elkülöníteni. Azt mondja Ézsaiás első gondolatként, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd a kedvtelésedet szent napomon. Ezen a napon kedvtelésből való utazgatást mellőzni kell. De minden olyan foglalkozásra is vonatkozik, amit csupán kedvtelésből szeretnénk gyakorolni. a kedvtelésből történő foglalkozásoknak a középpontjában mindig a nagy én áll. Én, nekem ezt tetszik, én ezt szeretném, nekem ehhez volna kedvem. Mindig az én áll a középpontban. Miközben azt mondjuk, hogy a szombat az Úré, ebből következik az, hogy szombaton nem az a fontos, hogy nekem mi a kedves, én mit szeretnék, nekem mihez volna kedvem, hanem mi az Úrnak, az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Aztán azt mondja Ézsaiás, a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának. Isten azt várja tőlünk, hogy jókedvel szenteljük neki ezt a napot. Gyönyörűségesnek hívjuk ezt a napot. Ha valakinek adni akarunk valamilyen ajándékot, és azt látja rajtunk, hogy hát olyan szomorúan, lógó orral visszük oda neki, hogy hát én ezt vettem neked ajándékba, és így adjuk át, akkor valószínű, hogy ő is így fogja fogadni. Nem kedvesen, nem örömmel. Valószínűleg azt fogja mondani, hogy hát akkor tartsd meg magadnak. Ezért meg kell találnunk annak a szépségét, gyönyörűségét, amikor Istennek akarjuk szentelni a napot. Ha mi valóban Istennek akarjuk adni, akkor végezzük ezt örömmel, fakadjon szeretetből, szív teljességéből, mert neki akarjuk elkülöníteni ezt az időt. Az ajándékainkat, amikor visszük az emberekhez, akkor ez megint egy törvényszerű, hogy mindig mosolyogva visszük. Sugárzik a szemünk, mert jó adni valamit. És most átérezzük annak a teljes örömét, hogy mi most adunk valakinek valamit. És amikor a szombatot adjuk az Istennek, akkor ugyanezzel az örömmel, ugyanezzel a belülről kisugárzó mosollyal, csillogó szemmel kell adni az Istennek a szombatot. Ilyen módon kell Istennek ajándékozni. Amikor a nagy parancsolat azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, akkor ezzel tulajdonképpen azt is mondja, hogy másként nem is lehet Istennek adni. Ő csak a jókedvű adakozót szereti, és áldja meg. Ha teljes, tiszta szívből történik az Isten ajándékozása, akkor nekünk is örömet és gyönyörűséget fog jelenteni, és Isten is örömmel fogja ezt fogadni tőlünk. Azt mondja Ézsaiás, ha megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván. Isten a teremtésnél használja először ezt a kifejezést, hogy megszentelte. Egy másik szóval együtt használja. Azt mondja a teremtési beszámoló, hogy megáldá Isten a hetedik napját, és megszenteli azt. Megáldá és megszenteli. A megszenteléssel, vagyis az elkülönítéssel egy különleges áldást helyezett Isten ebbe a napba. Megáldotta ezt a napot. De kié ez az áldás? Miért áldotta meg Isten ezt a napot? Mert akik hozzá hasonlóan el fogják különíteni, meg fogják szentelni ezt a napot, azokra visszahárul ez az áldás. Isten azért helyezte bele ebbe a napba az ő áldását, mert ő ezt az ő teremtményeinek, az embernek akarja adni. És akik hozzá hasonlóan megszentelik ezt a napot, ezt az áldást nyerik el. Ezért köti Isten össze ezt a két fogalmat, hogy megáldotta és megszentelte. Mert akik hozzá hasonlóan megszentelik, azoké ez az áldás. És itt szinte úgy szeretném megkérdezni, de csak magatokban válaszoljatok. Megtapasztalható ez az áldás? Sokszor előfordul az, hogy egy-egy szombat is, nekünk lelkészeknek a szombat az mindig munkával telik. És bizony voltak már az életemben olyan szombatok, amikor rettenetesen kilettem facsarva. Volt olyan hely, ahol tanítógyűléssel kezdődött, utána egy imaóra volt, aztán a szombatiskola, aztán a délelőtti istentisztelet. Megebédeltünk, mire befejeztem az ebédet, már ott várt a kocsi, hogy vigyen egy másik gyülekezetbe, ahol megint meg kellett tartani az istentiszteletet, és amikor ott végeztünk, akkor visszahoztak az előző helyre, hogy a délutáni Isten tiszteletet megtartsuk, és még utána fel akartak kérni egy ifjúsági órára. Na most egy-egy ilyen szombat végén úgy érzi az ember, hogy teljesen ki van csavarva. És tudjátok, azt kell elmondjam, hogy annak ellenére, hogy bármilyennyire is fizikai fáradtságot érzek, mégis azt mondom, hogy nagy áldást kaptam. És nem adnám oda senkinek. Nem cserélném el senkivel. Tehát Isten a szombatba helyezett áldással olyan értéket, olyan töbletet tud adni, ami semmivel nem lehet összevetni. És ez az áldás mindenkié lehet. Attól függ, hogy milyen szinten szenteled meg ezt a napot. Mennyire különíted el Istennek ezt a napot, olyan mértékbe fog visszahárulni rád az Istennek az áldása. Isten azt szeretné, ha ezen a napon nem csak, hogy dolgainkat ne tegyük, hanem azt mondja Ézsaiás, hogy foglalkozás sem találván. Sokszor a szombatokban ez jelent a problémát. Különösen a nyári időben, amikor hosszú szombat délutánok vannak. Ne keressünk olyan elfoglaltságot, ami nem Istennel kapcsol össze. Isten azt szeretné, hogy vele, a Teremtővel kapcsolódjunk össze egész napra. És ilyen oldalról közelítve sokszor az jelenti a problémát, hogy akik csak a tilalom oldaláról ismerik az Isten törvényét, azok számára a szombat terhessé válik, fárasztóvá válik. Miközben pedig a szombat egy örömteli nap kellene, hogy legyen. Ezért meg kell tanulnunk, hogy ne a tilalmak oldaláról keressük és közelítsük a törvényt. Ha jól emlékszem, már beszéltem közöttetek, bár nem vagyok teljesen biztos, de inkább elmondom még egyszer, hogy a törvényhez kétféle módon közelíthetünk. Megtartom azt, ami le van írva, amit Isten elvár, vagy betöltöm a törvényt. Megtartani azt jelenti a törvényt, hogy amit előír a törvény, hogy nem szabad csinálni, azt én nem fogom tenni. Tehát ha a törvény azt mondja, hogy ne lopj, akkor én nem fogok innen elvinni semmit, és már meg is tartottam. De nem töltöttem be. Mert a betöltés az a szeretet. Pál apostol fogalmazza meg, hogy a törvény betöltése a szeretet. Én akkor töltöm be a törvényt, ha azon gondolkodom, hogy mit adhatnék nektek, ami az enyém. Mert a szeretet az mindig adni akar. Mert a szeretet csak akkor létezik, ha ad magából valamit. Ezért a törvényt lehet a tilalom oldaláról közelíteni, hogy mit nem szabad csinálni, és lehet a betöltés oldaláról közelíteni, hogy mit adhatok, mit tehetek, mit adhatok ki önmagamból, hogyan gyakorolhatom a szeretetemet. És az Isten ezt szeretné, hogy amikor a szombatot elkülönítjük neki, akkor azért nem keresünk olyan elfoglaltságot, ami nem kapcsol össze, mert mi a szeretetünket akarjuk adni. Képzeljétek el, hogy amikor valaki például ünnepelnek egy szemét, és közben vele egyáltalán nem törődnek, hanem csak egymással beszélgetnek. Milyen volna az az ünneplés? Isten azt várja el tőlünk, hogy ő legyen a középpontban. Nem azért, mert neki van rá szüksége, hanem azért, mert nekünk van rá szükségünk. Miközben ő idejön, megtisztel bennünket azzal, hogy olyan áldást akar ránk árasztani, amit nélküle nem nyerhetnénk el. A törvény betöltése tulajdonképpen a gondolkodás módunkat változtatja meg. És végül még azt mondja el Ézsaiás, hogy a szombat megszenteléséhez hozzátartozik az is, hogy hamis beszédet nem szólván. Ez azt jelenti, más fordítás ezt úgy adja vissza, hogy ne tárgyalj az ügyeidről. Ha mégis ezt teszed, akkor hamisság nyilatkozik meg a beszédedben. Mert ha mi azt mondjuk, hogy mi szombatot ünneplünk, mi a szombatot Istennek adjuk, de közben másokkal a hétköznap dolgairól beszélgetünk, akkor ezzel egy hamis bizonyságtételt adunk. Nincs összhangba a gyakorlatunk a valósággal. A szombattal kapcsolatos kísértések legárnyaltabb, de egyben a legáltalánosabb megnyilatkozása a beszédünket érinti, ezért figyelmeztet Isten ennek a veszélyére. Isten nem elégszik meg azzal, hogy nem dolgozol ezen a napon, hanem azt is elvárja tőled, hogy ne is beszélj ezen a napon olyan dolgokról, ami nem vele kapcsol össze. Akiket ebben az időben Isten gyermekeiként ismer el, azokról a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. No, mindezek hátterén, ha Jézust mesterünknek, példaképünknek tekintjük, akkor meghatározó kell legyen számunkra mindaz, amit Jézus életében általános szokásként volt jelen. Azt mondtuk, hogy Jézusnak szokása volt a szombati istentiszteleteken rendszeresen megjelenni, mert számára fontos volt a közösségápolás az Istennel és azokkal, akiket ő testvéreiként fogadott el. Jézus rendszeres imádkozó volt, így töltekezett fel az atyától származó erővel, hogy tudja végezni az emberek között a tanító, gyógyító szolgálatát. Jézusnak szokása volt az ige tanulmányozás is, hiszen tanítás közben fejből tudta idézni Isten szavát, Isten igéjét. És Isten azt szeretné, ha mindez a mi életünknek a szokása is lenne. Ha bennünket is az jellemezne, hogy nekünk is az a szokásunk, ami volt Jézusnak. Ez lenne az életgyakorlatunk, a mindennapi életünk, Istennel és a testvérekkel való közösségben. A Jóisten segítsen, hogy Jézus valóban mester és példa legyen számunkra. Tanuljuk meg tőle ezt az életgyakorlatot, ezeket a szokásokat. Ellen White-nak van egy gondolata, ezt szeretném záró gondolatként megemlíteni, hogy az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból pedig a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. Ezért nem mindegy, hogy milyen a szokásunk. Nem mindegy, hogy milyen a szokásunk. Az örök életünk feltételét jelenti az, hogy mi a szokásunk. Segítsen az Úr, hogy Jézushoz hasonlóan, Jézustól megtanulva a mi szokásunk is ezek a dolgok legyenek. Amen.